Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat, a készülékek előtt Kerényi Kata vagyok. Önök a Hitkapuja műsort hallgatják. Ebben az adásban olyan kérdéseket fog püspökatya megválaszolni, amelyet egy régi kedves hallgatónk vetett fel, ezúttal is köszönjük hűséges és kitartó figyelmét, amelyek kíséri a műsor életét egészen 2012-től kezdődően. Egyúttal bátorítjuk a minket hallgatókat, hogy amennyiben kérdésük merülne fel Isten igéjével kapcsolatban, írjanak nekünk a hitkapuja@gmail.com e-mail címre. A mai hallgatói kérdéseink egy része püspökatyát nem mint teológust, hanem mint embert szólítja meg, hát kezdjük először ezekkel. Szokott-e még püspökatya stopposokat felvenni? Van-e még ma is ahhoz hasonló tapasztalata, hogy ilyen alkalommal egy néhány perces hitbéli beszélgetés is tud változást elindítani az ember életében?
Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és hadd köszönjem meg én is ennek a kérdéseket feltevő hallgatónknak a nagyon nagy figyelmét, hogy értő füllel, értő szívvel évek óta hallgatja az adásainkat. Összeállított ebből egyébként egy különleges tartalomjegyzéket, ami alapján témákat könnyen meg lehet találni, hogy melyik évben, melyik műsorban hangoztak el, ezt igyekszünk majd hamarosan közkincsé tenni. És köszönöm neki a remek kérdéseket, amiket elküldött a mostani, illetőleg a következő adásunk számára. Szoktam fölvenni stopposokat most is, egy kicsikét talán ritkábban adódik. Esztergom Budapest között ez egy gyakori eset volt, tehát egy olyan alapvonal volt, és kicsit rossz buszközlekedés, hogy ott gyakran buszmegálló mellett is, út mellett is megálltak emberek, akiknek erre volt szükségük. Itt Vas meg Zala megyében az a gyakoribb, hogy valaki, aki nagyon szegény, vagy nagyon nagy bajban van, vagy késő este, ilyen esetekben vannak jobban stopposok az útszélen. Az alapélményem az, hogy általában meglepődnek, hogy valaki megáll, hálásak, köszönik, azon duplán meglepődnek, hogy pap. És jól esik nekik, ha látják, hogy ezt a fajta nyitottságot tapasztalják. Számomra a stoppost fölvenni olyasmit is jelent, hogy egy nagy közösségnek vagyunk a részei, akik együtt ebben a közös hazában élünk. És ha nekem van egy autóm, az valamilyen értelemben mindenkié, a többieké is. Ugyanezt próbálom megélni akkor, amikor utcán nagyon gyakran ráköszönök vadidegen emberekre. Egyetlen városban lakunk, egy nagy közösség részei vagyunk. Vagy akár olyankor is, amikor kéréssel fordulnak hozzánk, püspökségre azért nagyon sokfajta telefon és egyéb érkezik, akkor is, ha egyáltalán nem vagyunk illetékesek, igyekszem segíteni legalábbis útbaigazítással, hogy az illető hova fordulhat, hogyan találhat megoldást. Alaptapasztalatom az, hogy az emberek sokkal jobbak annál, mint amit úgy felszínesen a médiából, vagy a közéletből úgy gondolnánk. Az ember, hogyha csak médián vagy elektronikus eszközökön keresztül figyeli a világot, azt gondolhatná, hogy tele van a világ feszültséggel, vitatkozással, keserűséggel, ellentétekkel. Azonban, ha reális emberekkel találkozunk, bemegyünk egy üzletbe, vagy valaki kéréssel fordul hozzánk, az a tapasztalatom, hogy annyi jóság, annyi nyitottság van az emberekben, amit nagy öröm átélni, megtapasztalni.
A következő kérdés is nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkit érint. Probléma-e a hit oldaláról nézve? Ha vannak rendszeres, talán kicsit függő szokásaink, vagy inkább olyan kötöttségek, amelyek valamilyen szinten megszokottá, periodikussá teszik a napjainkat, életünket. Például püspök atyának van-e ilyen rendszeres szokása, mondjuk kávézik-e rendszeresen?
A kérdésnek az volt az érdekessége, hogy az egyik adásban elmeséltem azt, hogy volt egy édesanya, akinek az egyik gyermeke nagyon komoly egészségügyi problémákkal küzdött, És az édesanyja tett egy fogadalmat, hogy soha többet az életben nem kávézik, ha a gyermeke meggyógyul. És a gyermek meggyógyult. És az édesanyja azóta is tartja ezt a nem egészen könnyű fogadalmat. A kérdésről nekem az jut eszembe, hogy nemrégiben olvastam Charles de Foucault-ról, Foucault atyáról, aki talán tudjuk, hogy egy egészen előkelő francia nemesi családból származott, nagyon feslett életet él, de aztán elkerült Afrikába, megtért, és a tuaregek között élte az életét, ott igyekezett Krisztus jelenlétét a számukra megtapasztalhatóvá tenni. És azt olvastam, hogy egy alkalommal hazajött Franciaországba, és teljesen meg volt azon lepődve, akkor 30-40 éve elszakadt már a hazájától, hogy a katolikusok életében, a hívő emberek életében mennyi különleges, drága, fölösleges szokás alakult ki. Nem is csak kávézgatásra gondolt itt. Nagyon drága, nagyon előkelő ruhák vásárlása, bálok, a bűnhatárig elmenő szórakozások, filmekben, sikamlós viccekben és sok minden hasonló. Meglepődött ezen a kettősségen, hogy amikor ő még gyerek volt, egy hívő ember élete sokkal puritánabb, egyszerűbb volt, és megtelt a francia katolikusok élete ilyen költséges, fölösleges, de nagyon fontosnak tűnő szokásokkal. Akkor még ez a kettő együtt volt, tehát Franciaország jelentős mértékben katolikus vallásgyakorló ország volt. Együtt csinálták a kettőt, misére is mentek, de tele volt az életük ilyesmivel. Azóta eltelt körülbelül 100 év, a mise eltűnt, és a szórakozások, meg ezek a fölösleges dolgok, ezek maradtak meg. Mire utal ez az eseménysor? Azt gondolom arra, hogy ha valakinek az életében nagyon fontossá válik a sok-sok drága és fölösleges szokás, nagyon drága nyaralások, nagyon előkelő ruhák, csillogó autó, ha ezek nagyon fontossá lesznek, lehet, hogy ő még jár a templomba, de igazából a szíve, az öröme nem ott van, hanem ebben a templomtól, a hitétől független világban. Ahogy a Jézus mondja, ahol a kincsed, ott a szíved is. Vagy egy lelki gyakorlaton hallottam, hogy az ember, ha megvizsgálja, hogy mire költ sok pénzt, mire szán sok időt, akkor föl tudja fedezni, hogy az életében igazából mi a fontos. Mi az ő ideálja? Honnan várja a boldogságot? Mitől várja azt, hogy az élete kiteljesedjen? És egy ember életben nagyon elszaporodnak ezek a dolgok, akkor az egy rossz jel. Lehet, hogy ő még ott van a templomban, kötelességből, de nem sok örömet talál benne, a szíve igazából már másfelé fordult. Vagyis számomra ez a kérdés az elsősorban arra világít rá, vagy azt az üzenetet szeretném ezzel kapcsolatban átadni, hogy szeressük az egyszerű puritán életet, és ne a lényeges dolgoktól eltérő, különböző anyagi és egyéb kényelmi dolgokban keressük a boldogságunkat. Belső elhatározásból, nem külső kényszerből, de a szívünk legyen a lényeges, a fontos dolgok közelében. A szeretet kapcsolatok, az Istenben való élet, öröm, nem kell hozzá nagy csillogás. A boldogság a mélyben van. Van nagyon sok ember, aki rendkívül gazdag, és egyáltalán nem boldog. És vannak emberek, akik egyáltalán nem gazdagok, de nagyon boldogok. Van, aki makkegészséges, de egyáltalán nem boldog. És van, aki nem egészséges, de nagyon is boldog. A boldogság mélyebben van. Gyakran mesélem azt az elbeszélést, ami szerint egy gazdag ember elment egy rabbihoz tanácsot kérni, belépett a szobájába. Csodálkozott, hogy alig van ott valami. Egy polc, néhány könyv, egy ágy, egy szék. Meg is kérdezte a rabbit, hogy rabbi, hol vannak a bútoraid? Mire a rabbi visszakérdezett, hát a tieid hol vannak? Gazdag ember azt mondta, én átutazóban vagyok. Mire a rabbi azt mondta, én is. Átutazóban vagyunk ebben a világban. Nem szabadna itt nagyon gyökeret vernünk. Nem a véges dolgokban kell keresnünk a boldogságot. Ugyanakkor azt hadd tegyem hozzá, hogy ezt nem görcsösen kell tenni. Tehát nem baj, ha valaki kávézik éppen. Hadd emlékeztessek arra, hogy Jézusban megvolt ez a fajta belső szabadság. Például ott van a kánai mennyegzőn. És ott a családnak, akinek elfogyott a bora, segít. Méghozzá hogyan? Körülbelül 600 liternyi borral ajándékozza meg őket, nem kevéssel. Mondogatják is Jézusra egy másik helyen, hogy falánk és borissa, ember vámosok és bűnösök barátja. Tehát Jézus elment ilyen helyekre. Nem volt egy ilyen görcsös aszkéta, és nem idegenkedett az emberek ünnepeitől. Volt benne egy belső szabadság. Nyilván ő nem volt falánk és borissa ember, ezt nagyon jól tudjuk az evangéliumból, gondolhatunk csak a 40 napos rendkívül kemény bőtjére, hogy gyakorlatilag 40 napon át semmit nem evett. Vagy gondolhatunk arra, hogy sok éjszakát Isten imádásában tölt, vagy arról is hallunk az evangéliumban, hogy még evésre sem maradt idejük. Szegényen, egyszerűen éltek. Ahogyan egy helyen mondja, rókáknak van odúja, az égmadarainak fészke, az ember fiának nincs hová lehajtania a fejét. De ezzel együtt Jézusban volt egy belső szabadság, tehát tudott ünnepelni. Tudott akár egy gazdagabb emberhez is elmenni látogatóba, elfogadni azt, amivel őt megkínálták. Nagy Szent Teréz, aki szintén alapvetően egy nagyon aszketikus, szigorú életet élt, egy alkalommal egy remek ebédet kapott, fácánt, és úgy csodálkoztak is, hogy nagy étvágnyal fogyasztja. És ahogy látta Nagy Szent Teréz ezt a csodálkozást, azt mondta, hogy ha böjt, akkor az legyen böjt. Ha fácán, akkor legyen fácán. Ahogy Pál apostol mondja, hogy tudok szűkölködni, és tudok bővelkedni is. Vagyis egy belső szabadságra tanít minket az evangélium. Hadd tegyem azt is hozzá a puritán egyszerű életmód kapcsán. Eszembe jut a tezélyi közösségnek az étkező sátra, amit a fiatalok számára létesítenek. Van egy különleges felirata ennek az étkező helynek. A feliraton ez áll, hogy a világ egyharmada éhezik. Talán tudjuk azt, hogyha az emberiséget egy 100 fős faluként képzelnénk el, akkor ebben a faluban körülbelül 30 ember lenne csak, aki minden nap annyit eszik, amennyit szeretne, tehát jól lakik. A 100-ból csak 30. Ebből 30-ből körülbelül a fele 15 túlsúlyos lenne. A faluban 50 ember lenne, aki gyakran nem tud enni. Gyakran éhes. De az éhezés nem okoz neki még egészségügyi károsodást. És körülbelül 20 olyan ember lenne, aki olyan szinten éhezik, hogy ez nagyon sok egészségügyi problémát okoz a szervezetében, lassanként elindul az éhhalál felé. És egy olyan ember lenne, aki állandóan az éhhalál közvetlen közelében él. A földünkön 6 másodpercenként egy gyermek éhen hal. Amikor valaki túl sok ilyen luxus cikkel veszi magát körül, meg nagyon sokat költ magára, akkor jó lenne erre gondolni, hogy ebből a rengeteg pénzből, amit magamra költök, életeket menthetnék meg. Vagyis összefoglalva, nagyon köszönöm a kérdést, azt gondolom, hogy nem baj, ha az embernek van néha egy-egy ilyen különleges szokása, ha örül, vannak ünnepei. De azt gondolom, hogy nagyon fontos megtanulni azt az evangéliumi egyszerűséget, amelyre Jézus tanított minket.
Püspök atya egy adásban azt említette, hogy az életére nagy hatással volt Szent Ferenc, Teréz anya, az arciplébános és Gandhi élete is. Mi fogta meg püspök atyát ezekben az emberekben?
Amikor én gyerek voltam, nagyon sokat kérdeztem. Elég hamar találtam egy ferences atyát, aki hajlandó volt minden kérdésre türelemmel válaszolni. Igen, gyakran kis papírra összeírtam 5-10 Bibliából, máshonnan mentem az atyához. Nagyon élveztem a kolostornak a különleges hangulatát. Egy ilyen fából készült nagy lépcső vezetett föl az atya szobájához. Még az illatra is emlékszem, ami ott mindig megcsapotta, hogyan mentem föl az atyával találkozni. És nagyon élveztem az atya kisugárzását is. És elég hamar ő is, mások is adtak a kezemben nagyon jó könyveket. Szerettem olvasni, jártam is egy gyerek könyvtárba, ott a könyvtáros néni egyébként fölfigyelt arra, hogy egy ilyen érdeklődő kisgyerek nézegeti a könyveket. A könyvtáros néniről nem tudtam, később tudtam meg, hogy nagyon mélyen hívő idősebb néni volt. Egyébként a Mária Rádióban is később önkéntesként sokat segített. Kisgyerekként először történeteket kerestem, meg történelmi dolgokat. Ilyesmiket szerettem nagyon olvasni, amit izgalmasnak, érdekesnek, különlegesnek találtam. De aztán nagyon hamar elkezdtek érdekelni emberek, emberi életek, szentek, nagy emberek. Az első nagy, ilyen komolyabb könyvélményem a Szent Ferenc legendái voltak, Fioretti, Szent Ferenc virágos kertje. Nem emlékszem már egészen pontosan, hogy melyik ferences atya adta a kezembe. Rohantam vele haza, és olvastam. Olyan volt számomra, mint az evangélium. Gyönyörű kis gyöngyszemek. Ahogy Szent Ferenc megszelídíti a farkast, megbocsát a rablóknak. Ahogyan mindent odaad, ahogyan egészen egy Krisztussal, ahogyan szereti a hozzájövő testvéreket, ahogy Leó testvérrel beszélget a tökéletes boldogságról. Megtelt a fantáziám Szent Ferenc történeteivel, elképzeltem őket. Általános iskolás voltam, amikor egy hittanos rajzverseny is indult. Szent Ferencet rajzoltam le a gubbiói farkassal, egy különleges Szent Ferencet, mert pirosposgás, jól kitett arca volt, de nagyon tetszett a rajzverseny bírálóinak, úgyhogy egészen komoly nyereményt is kaptam ezért. Nagyon fontos azt gondolom, hogy egy gyereknek a fantáziája mivel telik meg, hogy találjon igazi példaképeket. Nagyon javaslom szülőknek, tanároknak azt, hogy adjunk a gyereknek igazi példaképet. Ne a focista, ne a tánccal énekes, ne a milliómos, ne a sikerember, ne a külső csillogás, a felszín, hanem olyan igazi, gazdag, szép emberi életeket állítsunk elé, amelyek valóban jó irányba lendítik a gyermeknek a lelkét. A ferences lelki atyám nagyon szerette kis Szent Terézt, úgyhogy kezembe adott egy nagyon ódon, régies önéletrajzot kis Szent Teréznek az írásaiból. Ez is rendkívül elvarázsolt, nagyon tetszett, nagyon szépnek találtam. Kicsit később kezembe akadt az Arci plébánosnak az élete. Ez egy nagyon hosszú, kicsit foszlós régi könyv volt, Trosi volt a szerzője. Azért szerettem, mert az Arci plébános élete olyan részletességgel volt leírva, rengeteg apró kis jelenet, teljesen megelvenedett a számomra, is nagyon-nagyon vonzónak találtam ezt a puritán, egyszerű, szent életű papot. Teréz anyával találkozhattam is az életemben több alkalommal. Legelőször, amikor Budapestre jött, hallottuk, hogy itt van, és elmentem a Városmajori templomhoz, ahol tudtam, hogy egy imádságon részt fog venni. Az állami előírások akkor úgy szabályozták, hogy nem szólalhatott meg, hanem csak ott résztvevőként jelen volt az esti imádságon. A templom előtt hatalmas tömeg volt. Igyekeztem jól helyezkedni, úgy közeledni, kisgyerekként még tudtam az emberek között elslisszolni. Egészen közel kerültem Teréz anyához egy néhány percre. Ahogy néztem az arcát, elsőre azt gondoltam, hogy csúnya, ráncos. Itt nem egy olyan elsőre nagyon különleges arc. Néztem ezt az arcot. Egy néhány másodperc alatt átalakult, sugározni kezdett. Benne volt az a sok-sok együttérzés, a rengeteg szenvedés, amit ő látott, magára vett, és hittel, szeretettel igyekezett enyhíteni. Azt gondolom, hogy életemben nem sok ennél gyönyörűbb arcot láttam. Egy sugárzó, szeretettel teli igazi szentnek az arca. A második találkozás pedig már papnövendékkoromban történt. Teréz anya megint csak Budapesten járt közösség alapítás céljából. És az utolsó napon a repülőjáratot talán törölték, vagy valami probléma volt, végül is csak este tudott elindulni, úgy tervezték, hogy reggel indulna a repülővel. És emiatt teljesen váratlanul eljött a szemináriumba a reggeli misénkre. Nem tudtuk, hogy fog jönni. Ott ültünk bent a kápolnában a reggeli emlékedésen vagy 50-en, és nyílt az ajtó hátul. Nem néztem hátra. Tehát nem tudtam, hogy kilép be, de hirtelen azt éreztem, hogy megtelik a kápolna izzással. Egy nagyon különleges jelenléttel. Aztán szépen csendesen, így az egyszerű kicsi lépéseivel előre jött, akkor már megláttuk, hogy kiérkezett, és a mise előtt mondott egy 5-10 mondatot arról, hogy milyen óriási dolog papnak lenni, hogy Jézus szolgálhatjuk, őt adhatjuk, az ő testét érinthetjük. Nagyon felejthetetlen volt ez a néhány izzással teli pillanat az ő közelében. Gandhit pedig úgy ismertem meg, hogy elkezdtem sokat olvasni az életéről. 7.-8. koromban, az általános iskolás időkben. Valahogy a kezembe akadt, nagyon különlegesnek találtam, tartottam is róla külön előadást az osztálytársaimnak. Mi az, ami benne megfogott? Egyrészt az óriási szabadsága, lelkisége, az, hogy az indiai nép függetlenségét ő egy egészen különleges, lelki módon akarta kivívni. Nem erőszakkal, nem fegyverrel. Hitt abban, hogy ezt valahogyan a lélek erejével meg lehet tenni. Éhségsztrájkokkal, hatalmas menetekkel, amiket szervezett egyáltalán az életével. Nagyon sok különleges jelenetre emlékszem, mind a mai napig az életéből. Például talán már egyetemista volt, nagyon nagy anyagi gondokkal küzdött, és egy alkalommal édesapjának az eléggé drága óráját ellopta, és zálogba adta, hogy valahogyan a költségeit ki tudja fizetni. Édesapja teljesen meg volt döbbenve. Nem tudta, hogy sok gyerek volt, egy nagyobb család, nem tudta, hogy ki lehet a tettes, de azt tudta, hogy nem nagyon jártak vendégek, idegenek a házban, majdnem biztos, hogy valamelyik gyermek léptette meg az igen sokba kerülő órát. Az ebédnél az édesapa egyetlen szót sem szólt. Ami nagyon meglepő volt, az édesapa egy beszédes, vidám ember volt, a gyerekek érezték, hogy itt valami nagy szörnyűség történt. És Gandhi rettenetesen érezte magát, vívódott, és aztán délután rászánta magát, hogy megmondja az apjának, hogy ő volt, de félt attól, hogy így szóban elmondja, fölírta egy kis cédulára. És odaadta az édesapjának, a cédulán ennyi állt, hogy én vittem el az órát, nagyon megszorultam, anyagilag zálogba adtam, de jövő hónapban lesz pénzem, kiváltom, bocsánat. Édesapja elolvasta, aztán csak ennyit mondott, hogy rendben van, és átölelte a fiát. Ha valakinek van igazi tekintélye, akkor nem kell kiabálnia, az sugárzik róla. Gandhinak ilyen édesapja volt. Egy nyugodt, méltósággal, értékekkel teli ember, akitől ő nagyon sok emberi értéket át tudott venni. Egy másik érdekes jelenet, ami megmaradt bennem. Egy édesanyja jött Gandhihoz a gyerekével, azzal a problémával, hogy gyerek rengeteg édességet eszik, hogy lehetne őt erről egy kicsit leszoktatni, lebeszélni. És megkérte Gandhit, hogy hát parancsoljon rá a gyerekre, hogy ne egyen ennyi édességet. Gandhi megvakarta a fejét, gondolkodott, és aztán azt mondta, hogy jöjjenek vissza 3 hét múlva. Édesanyja csodálkozott. Ténylegesen visszajöttek 3 hét múlva. Ott volt a kisfiú. Gandhi a szemébe nézett, és azt mondta neki, ne egyél ennyi édességet. Édesanyja megszólal és kérdezi, hogy miért nem tudta ezt 3 héttel ezelőtt megmondani. Mire Gandhi azt mondta, 3 héttel ezelőtt még én is elég sok édességet ettem. Úgy érezte, hogy nem lenne hiteles, ha ő ezt elmondaná. 3 hét alatt leszokott ő is az édességekről, és utána hitelesen mondhatta ezt a kisfiúnak. Gandhi nagyon nyitott volt a kereszténység értékei felé. Egy alkalommal például egy protestáns lelkésszel mentek az utcán, és elmentek egy kereszt mellett. És Gandhi megállt, és nagyon mélyen meghajolt. Lelkész csodálkozott is, kérdezte, hogy miért teszi ezt, tudta, hogy ő nem keresztény. Gandhi ezt válaszolta, hogy a maguk keresztje egy nagyon fontos dologra tanítja a világot. Mégpedig arra, hogy a világot csak a szeretetből vállalt szenvedés válthatja meg. Más alkalommal pedig azt mondta, hogy gondolkodott ő azon, hogy esetleg keresztényé legyen, csak azt érzi, hogy a keresztények annyira nem viselkednek keresztény módon. Annyira távol vannak az evangélium valóságos megélésétől, hogy nem tudta ezt a lépést, vagy nem akarta ezt a lépést megtenni sajnos. A mi keresztény életünknek a lanyhasága is okozta azt, hogy Gandhinak a megtérése ilyen értelemben nem valósulhatott meg. Amikor Gandhit megölték, amikor merénylő rálő, akkor Gandhi egy pillanatra megáll, nem egyből esett össze, és utolsó mozdulata áldás volt. A gyilkosát megáldotta. Utána esett csak össze. A lelke mélyén egy teljesen keresztény ember volt, krisztusi módon élő ember. Egy hindú szent. Gyerekként nagyon sokat jelentett látni, átélni ennek a nagyszerű India szabadságát kivívó lelki embernek, prófétának az egyéniségét.
Még egy utolsó kérdésre maradt a mai adásban időnk, ez pedig legyen egy szentírással kapcsolatos kérdés. Miért nem ismerik fel a tanítványok azonnal Jézust feltámadása után ez merült fel, hiszen több adásban említi azt a tény püspök atya, hogy a tanítványok nem feltétlenül az arcáról ismerték fel Jézust, talán ezzel arra utalva, hogy a megdicsőült test és a földi test nem feltétlenül teljesen azonosan néznek ki. El tudja képzelni a hallgató, vagy valószínűsíti, hogy akár mi magunk is hasonlóképpen viselkedtünk volna egy olyan helyzetben, mint a tanítványok. Püspök úr, hogy látja ezt? Miért nem ismerik fel tulajdonképpen Krisztust elsőre ők?
Nagyon érdekes és sokat mondó a kedves hallgatónknak a kérdése azt is fölveti, hogy ha átélnénk egy ilyen esetet, hogy valakinek mondjuk ott vagyunk a temetésén, tudjuk, hogy meghalt, és két nap múlva mondjuk a forgalmas budapesti utcán szembe jön, nem gondolnánk arra, hogy ő az. Arra gondolnánk, hogy valaki döbbenetesen hasonlít rá. Valaki más. Tehát, hogy ilyesmit, amit a tanítványokról az evangélium elmond, hogy vele mennek együtt Emmausba, de nem ismerik föl, ilyesmit, mintha mi is átélnénk egy hasonló esetben, mi velünk is ugyanezt történne egy hasonló esetben. Azt gondolom, hogy a kedves hallgató által fölvetett mind a két válasz igaz. Az is igaz, hogy a föltámadott test, Jézusnak a föltámadt valósága más volt, mint az addigi. Ahogy Pál apostol mondja, szellemi testben támadunk föl. A földi testünk véges, romlandó. Tönkre mennek lassanként a fogaink, a sejtjeink, az atomok, még az elektronok sem tartanak örökké. Ez a földi test képtelen az örökké valóságra. Nem ugyanebben a testben támadunk föl. Ahogy teljesen nyilvánvaló, Jézusnak a húsvét utáni megjelenései kapcsán is zárt ajtók mögött vannak a tanítványok. Jézus hirtelen ott van közöttük. Aztán hirtelen eltűnik a szemeik elől. Nem ugyanaz a test. De ugyanakkor ez a másik fölvetett gondolat is teljesen igaz, hogyha valaki átéli, hogy egy ember meghalt, és két nap múlva találkozik vele, még akkor is, ha jól ismerte, nem ez lenne az első gondolat, hogy ő az, aki föltámadt és szembe jön velem. Az evangéliumok leírása nagyon erősíti az egész eseménynek a hitelességét. Úgy írják le Jézus föltámadását, illetőleg a vele való találkozásokat, ahogyan az valóban történt. Nem úgy, ahogy valaki kitalálná. Például magát a föltámadás eseményét nem írják le, mert annak nem volt szemtanúja, hanem csak a föltámadottal való találkozásokat írják le. Leírják azt, hogy melyik volt Jézusnak a sírja. Arimatea József, a főtanács egyik tagja, adta oda a saját sírboltját Jézusnak a hirtelen való eltemetésére. Egy ismert sír. Ma úgy mondanánk, egy országgyűlési képviselőnek, egy nagyon fontos embernek a sírja. Egy közismert, mindenki által könnyen megtalálható sír volt. Ha ebben a sírban ott lett volna a holttest, akkor Jeruzsálemben egy percig sem lehetett volna hirdetni a föltámadás örömhírét. Mindenki azt mondta volna, hogy menjetek, nézzétek meg, ott van a sírban a holtteste, nem támad föl. Nyilvánvalóan a sír üres volt. Az evangélium leírja, hogy asszonyok találják meg az üres sírt. Jézus korában az asszonyokat nem tartották szava hihető embereknek, annyira nem, hogy bíróságon meg se hallgatták őket. A saját ügyükben sem. Nem nyilatkozhattak, hanem helyettük a férjüknek, fiútestvérüknek, édesapjuknak, vagy akár a fiúknak kellett nyilatkozni. A Talmudban azt olvassuk, sok asszony, sok babona. Nem hittek az asszonyok szavának. Ha ezt a történetet, az üres sír megtalálásának az elbeszélését kitalálták volna, akkor nyilvánvalóan nem asszonyokat neveznek meg, mint ennek az eseménynek a fő-fő tanúit, hanem férfiakat. De az evangélium egyértelműen így írja le, hogy asszonyok mentek ki. Fel is sorolja a neveiket. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem kitalálják az elbeszélést, hanem ez valóban így történt. És azt is nagyon őszintén leírják, hogy a tanítványok elsőre nem ismerik föl Jézust. Az Emmauszi tanítványok, de akár Mária Magdolna, azt gondolja, hogy a kertész. Elsőre, amikor valaki ezt olvassa, talán úgy tűnhet, hogy valami bizonytalanság van itt, hogy nem nyilvánvaló, ami történik, hogy nem is tudják az apostolok, miről beszélnek. Nem kitalált történetek. Ezek az apró részletek mind azt jelzik, hogy az elbeszélés hiteles. azt írják le, ami valóban történt. Úgy írják le, ahogyan átélték. Dadogva, a szavakat keresve próbálják kimondani a kimondhatatlant, leírni a leírhatatlant.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő őszinte válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban ismét hallgatónk kérdéseinek válaszaival jelentkezünk majd. Addig is maradjanak velünk, és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.